Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Amerikánó Podcast immár 9. adásában. Feledi Boton vagyok, és ma is ezúttal Kertén Zsolttal és Papp Szilárddal fogunk beszélgetni arról, hogy milyen következtetéseink, milyen megfejtéseink, és milyen meglátásaink vannak az amerikai elnök választással kapcsolatban. Ahogy arra emlékezhettek, egy 9,5 órás partizán élő adásban egy külön adatközpontot futtattunk mi hárman, ezt is vissza tudjátok nézni, de azt ígértük nektek, hogy egy héttel a választás után rátekintünk arra, hogy egy picit ülepszik a por, hogy mi az, amit érdemes kiemelni, milyen tanulságok vannak Európára, Magyar-USA kapcsolatra és az Unióra nézve. Úgyhogy ezzel fordulok most felétek, Zsolt, Szilárd, mi az, amit eltettetek magatoknak, hogyan láttátok, hogy mi az, ami megmarad velünk ebből a választásból Donald Trumpon kívül?
Na, szóval hogy ez egy elég egyértelmű Trump győzelem volt. Szerintem az a legérdekesebb, hogyha ezt először így kontextusba helyezzük, hogy mekkora győzelem volt ez, meg mekkora felhatalmazás. És az látszik, hogy a 312 elektori szavazatot szerzett Donald Trump, ez, és megnyerte a popular vote-ot is, tehát rá többen szavaztak konkrétan fizikailag is, mint a demokrata jelöltre. Ez egy elég komoly felhatalmazás, főleg úgy, hogy azt láthattuk, hogy mindenhol nőtt a republikánus párt támogatottsága. De azért ez nem, tehát hogyha elhelyezzük ezt a győzelmek sorában mondjuk az elmúlt 20 évben, akkor ez kb. George Bushnak a második ciklusához, vagy második választásához hasonló győzelem. Ugye az elsőben ott volt egy újraszámlálás is, és ott nem volt egyértelmű teljesen, hogy mi lett az eredmény, ott egy kicsit beleestek a demokraták is ebbe a választási eredménytagadó dologba, nyilván nem annyira, mint a republikánusok, de ez nem volt egy igazán, szinte véletlenül lett elnök, és akkor utána jött szeptember 11-e, az iraki háború, és jóval népszerűbben megnyerte a többségi szavazatot is, hasonló a Donald Trumphoz, ugye. Előtte 1988-ban volt ilyen utoljára, hogyha jól megszem, hogy a republikánusok megszerezték a többségi szavazatot is, majd 2004-ben, majd most 2024-ben. Ebből így észre is lehet venni egy ilyen kb. 20 éves ilyen amplitúdot, amikor megszerzik a republikánusok ezt a szavazatarányt. De, ha megnézzük a végső eredményeket, akkor ezt már mondtam talán valahol, de hogy szerintem érdemes kampány szempontjából a billegő államokat nézni. A billegő államokat mind elvitte Donald Trump, de nem volt annyira jelentős bennük a különbség, mint amennyire a teljes választási eredmény indokolná. Tehát csak a három billegő államban, amin effektíve múlik a választás, ez Wisconsin, Michigan és Pennsylvania, 250 ezer körüli szavazat különbség van. Tehát, hogy effektíve 250 ezer szavazaton múlott az, hogy ki lesz az Egyesült Államok elnöke. Ilyenkor nem a teljes szavazatszámot érdemes nézni. Okay, teljes szavazatszámban is úgy állunk most, hogy még kb. 5 millió szavazat nincsen megszámolva, 4-5 millió, és 2,5 millió szavazattal vezet összesen Donald Trump. Szóval ez például kisebb szavazatkülönbség, mint a Biden 4,5 milliója volt 4 évvel ezelőtt. És jó, tehát, hogy kb. Akkora, mint amivel Hillary Clinton kapott többet 2016-ban Trump-al szemben. Szóval van egy csomó nagyon szoros dolog ebben. Ugye a ház, képviselőház még mindig nem dőlt el, ott még két képviselői helyet kell megszerezni a republikánusoknak ahhoz, hogy meglegyen a többség, de egyelőre úgy néz ki, hogy ott egy ilyen szűk többség lesz. Kifejezetten szűk többség, aminek egy csomó következménye van, például az, hogy van ez a Freedom Caucus, ahol az igazi ilyen maga őrültek vannak a házon belül, és hogy ők ismét túszul tudják ejteni a republikánus pártot is, ahogy az előző ciklusban is történt, amikor ugye lecserélték a házelnököt Mike Johnsonra, akiről korábban már beszéltünk, szóval megint lehetnek ilyen összefeszülések, és még az is lehet, hogyha nagyon szűk többségük lesz, hogy nem is kell 2026-ig várni, hogy a képviselőházat át tudják venni a demokraták, mert egy csomó ember veszélyeztetett lesz a házban különböző okokból. A szenátust átfordították, 53 szenátoruk lesz összesen, Ez többség, tehát hogy ez egyértelmű többség. Ugye itt is különböző szintjei vannak a többségnek, van az az 50 plusz 1-es, ami a demokratáknak volt, amivel nagyon szenvedősen lehet bármit összehozni, van ez az 53-as, amivel például a kinevezéseket egész könnyen át lehet tolni bizonyos esetekben, de ugye a filibuster szabály az 60 plusz 1 szavazatot vár el nagyon sok ügyben a szenátustól, és ez nyilvánvalóan nem lesz meg, tehát hogy továbbra is együtt kell majd működni a demokratákkal. Az a kérdés, hogy marad a filibuster, ezt ugye alapvetően el lehetne törölni, hogy ezt már megtették egy csomó esetben, például a legfelsőbb bíróság kinevezéseivel kapcsolatban. Ugye erre a Mitch McConnell mondott egy pár dolgot, szerintem maradni fog a filibuster, nem lesznek új törvények, vagy nem lesznek új államok, és nem kell folyamatosan belekötni az alkotmánybíróságba. De hát ugye nem Mitch McConnell lesz a szenátus vezetője, hanem három ember versenyez most ezért, John Cornyn, aztán John Thune, és Rick Scott. És a Rick Scott talán a legesélyesebb most hármuk közül, ő pedig nem állított ilyet egyébként. Szóval itt kérdés, hogy ezzel kapcsolatban mi lesz? Amit ezzel az egészen mondani akarok, hogy ez egy közepesen jelentős győzelem Trump számára, és közepesen jelentős felhatalmazás. Az egyetlen szempont, amiből ez egy jelentős felhatalmazás, az az, hogy most már láttuk, hogy alakul át a republikánus párt, és hogy miről szól Donald Trump, és nagyon sok olyan szavazó van, aki erre mondott kifejezetten igen. Tehát hogy valójában szerintem ez a választás egy szempontból nagyon fontos legitimitás Donald Trumpnak, hogy igent mond arra az átalakulásra, amin a republikánus párt keresztül ment, és nem lehet már azt mondani, hogy Donald Trump egy illegitim elnök lenne, bármilyen szempontból, vagy hogy nem arra a programra lenne többségi felhatalmazása, amiről ő folyamatosan beszélt. Mert erre van.
Én is egyetértek ezzel, Zsolt, hogy tehát van itt egy nagyon-nagyon alapvető törésvonal újra rendeződés, amiről egy picit már a műsorban is beszéltünk, hogy ez a latino férfiak elcsábítása Trump által, hogy ez hogyan működött, ugye, ami a feketéknél nem ment, mert ott csak 1% pontot nyert nagyságrendben, ehhez képest a latinoknál sokkal többet. Tehát ezek a klasszikus és valószínűleg a demokraták által is túlértékelt prekoncepciók, hogy a etnikai faji kisebbségek azok tömbben szavaznak, ugye ezt már vitattuk a korábbi amerikánóban is, hogy generációsan is eltérőek, de úgy tűnik, hogy nem is biztos, hogy a generációs törésvonal a legfontosabb, hanem tényleg a társadalmi helyzet, tehát a kék gallér, fehér gallér. Az nyilván nem túl meglepő, hogy fehér gallérosból kevesebb van az USA-ban, mint kék gallérosból, inkább az a meglepő, hogy nem is olyan sokkal van, csak kevesebb. 40-valahány százalékra tették ezt, de ez bőven kevesebb, és megint csak hátrányba hozza a demokratákat. Ráadásul, és talán ez volt a kedvenc New York Times-os önvizsgáló reflexiós cikkem, elindult azért a demokrata elitizmus ostorozása. És ez engem nagyon érdekel. Tehát, hogy hogyan lehet azt kezelni, hogy tényleg ez a urbánus, képzett, globalizált, kozmopolita elit ne veszítse el a kapcsolatát a saját országának másik felével. És azt hiszem, ez a Budapest vidék problémába. Tehát, hogy ezt ismerjük, ezt a törésvonalat, és valahogy ez az, ami nem sikerült nemhogy javítani, de egy picit rontottak, és Trump örömmel harapott bele ezekbe a táborokba. Tehát ezt tényleg ügyesen elvitték, plusz még Trump tudott olyanokat mozgósítani, akik eddig nem biztos, hogy elmentek szavazni, vagy az utolsó választáson lehet, hogy nem voltak szavazni. És ugye ezt a mintázatot láttuk európai populista pártoknál is. Tehát az, hogy korábbi nem szavazókat elvinni populista pártokhoz, ez működik, és ehhez én azt tenném mögé, amit az USA-ban talán még durvábban látunk, bár már nehéz ezt durvábbá tenni, ez a médiában vetett bizalom teljes bezuhanása. Tehát az, amikor tényleg a társadalom a saját mainstream médiáját nem fogadja el, nem olvassa, vagy csak partizán alapon, már most nem a mi partizánunk, hanem ugye párt alapon válogatja, az gond. És ennek a töredezésnek a praktikus következménye az, hogy Trump nagyon ügyesen elment tényleg a saját közönségét bővítő podcastokba. Harris óvatossága szerintem itt visszaütött, mert ugye nem vállalt be néhány adás, ugye a texasi podcast felvételére sem ment el. És ez mutatja, hogy ők is érzékelik ezt a töredezett influencerekre támaszkodó hatékonyabb megközelítést, ami viszont tovább alás a nagy médiának a jelentőségét, hiszen nem is rájuk koncentrálnak. Tehát, hogy ez az ördögi kör, ez nem tudom, hol áll meg TikTokostól mindenestül. És akkor ehhez adjuk hozzá, és ez az utolsó gondolatom, de megtetszett a kifejezés. Ma reggel jutott eszembe, ahogy gondolkoztam az adásunkon, hogy a politikai törzsi teflon az milyen jól működik. Tehát ez a törzsi teflon, ami tényleg ez a törzsi politizálásnak, na nem pajzsok vannak, hanem egyszerűen mindenkiről minden lecsúszik, és több támadás még jobb is. Tehát ezt most már el kell fogadnunk, szerintem ez a Magyar Péter Orbán Viktor vonatkozásban egyébként ugyanúgy megáll nagyságrendben, és nem tudom, hogy ezt mi fogja tudni fölváltani, vagy mi az, ami kiukaszt egy, vagy megakaszt egy ilyen spirált, ami a két oldal törzsi teflonozását egyre vastagítja. Ezt most bedobom akkor középre.
Amúgy én egy picit vitatkoznék azzal, amit Zsolt mondasz ezzel a szorossággal kapcsolatban. Tehát, hogyha az az állítás, hogy ez nem egy megsemmisítő vereség a demokraták számára, olyan értelemben, hogy azért látszik, hogy ezekben a, tehát hogy a választási rendszernek a sajátosságait nézzük, akkor ott, ahol ezek a dolgok eldőlnek, ott valójában egyébként szorosabb volt az eredmény, mint az ország többi részében, és hogy adott esetben továbbra is elképzelhetett, hogy nem kell ilyen, nem tudom, science fiction fantázia, hogy azt gondoljuk, hogy pár tízezer itt, pár tízezer ott egy kicsit másként alakul, és akkor kb. Ugyanilyen, vagy hasonló Kamala Harris győzelem lett volna. De, hogyha megnézzük a tendenciát 2016 óta, és így ezt esetleg még a fejünkbe, képzeletbe meg is hosszabbítjuk további időszakokra, akkor azt látjuk, hogy Trump 4 évente jelentősen növelte a támogatottságát. Ugye 16-ról 20-ra részben a részvételi arány miatt is, de más okokból is, ott abszolút számokban egy nagyobb ugrást tett. Most 20-ról 24-re szintén szavazott számokban valami 1.200.000-rel növelte a támogatottságát, úgyhogy közben alacsonyabb volt 4 évvel ezelőtthez képest a részvételi arány. Nem sokkal, de valamivel azért alacsonyabb volt. Szóval, hogyha ezt nézzük, akkor viszont én azt gondolom, hogy itt van egy tendencia, aminek része az, amit mondtok, igen, hogy így egy különböző társadalmi csoportok fokozatosan vándorolnak el a demokratáktól, és akkor itt igazából lehet ilyen különböző listákat mondani, hogy ki, hol, mennyire, van, ahol gyorsabban, valahol rassabban, nem tudom, például a nagyvárosokban most jelentősen magasabb volt, tehát ott valami 6% pontos elmozdulás volt a Trump irányába, nem tudom, a szuburbiákban és vidéken ott csak mondjuk 3% pontos erősödése volt Trumpnak. De hogy szóval, hogy ez van, meg látjuk a különböző társadalmi csoportokban is, egyébként még a nőknél is látunk egyfajta ilyen elmozdulást, tehát hogy itt azért össztársadalmi szinten...
Csak a nőket azt tényleg húzzuk alá, mert szerintem az iszonyat fontos, és engem meglepett, és remélem ti is ezeket az adatokat láttátok, de hogy kevesebb nő ment el végeredményben szavazni Harrisre, mint Bidenre. Tehát kisebb volt a nők közötti demokrata vezetés, ami 15% körül volt Bidennél húzva, és most csak 10 körüli.
Igen. Szerintem erre még térjünk vissza, csak bocs, befejezze ezt a gondolatot, hogyha innen nézem, akkor hogyha ez a tendencia marad, már pedig ugye ez egy nyitott végű dolog, és ennyiben ez fontos hangsúlyozni, hogy itt nem megsemmisültek a demokraták, tehát nem egy lefutott meccs a következő 4 évre, de hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor itt azért ilyen hosszú évtizedekre berendezkedő republikánus hegemóniát láthatunk akár adott esetben, ami velem azt mondatja, hogy a közvetlen adott esetben ilyen taktikai, kampánytechnikai dolgok, tényezők, azok csak részben magyarázzák meg, hogy mi történt. Tehát, hogy Kamala Harris jól kampányolt-e, vagy nem, hogy jó jelölt volt-e, vagy nem, ezek mind fontosak, de hogy ez csak egy részlete az egésznek, és hogy itt van egy másik sztori, ami szerintem igen, az a elsősorban a demokrata, de így alapvetően a mainstream eliteknek egy ilyen erőteljes legitimitási válsága. És ez egy olyan dolog, ami szerintem Nyugat-Európában, vagy Európa egészében, de a világ sok részén ugyanilyen, vagy hasonló ilyen nagy paraméterek között jelenik meg ez a fajta legitimitási válság. És látom most ezeket az ilyen, főleg ilyen balos, vagy ilyen amerikai balos ilyen kópokat ezzel kapcsolatban, hogy hát igen, van ez a legitimitási válság, de hát majd Trump úgyse fogja megoldani a problémáit azoknak az embereknek, akik most hozzá pártolnak, a munkásosztálynak, meg nem tudom mi, és akkor majd megnyílik a demokraták előtt a lehetőség a visszaerősödésre. És nekem meg erre mindig csak az a kérdésem, hogy és mi van, hogyha megoldja? Mi van, hogyha megold pár problémát, amit úgy éreznek, hogy tényleg megold? Szóval, hogy ez a stratégia volt igazából 16 óta folyamatosan, hogy hát itt van ez a hülye demagóg, aki kihasználja a mi legitimitási válságunkat, de nekünk ezzel alapvetően nem kell kezdenünk semmit, mert hogy ez úgyis magába omlik ez az egész projekt valamikor szükségszerűen. És ez úgy látszik, hogy nagyon nem így van. És szerintem nekem ez a legnagyobb tanulsága, hogy ez nem biztos, hogy ez szerintem nem egy ilyen magába omló projekt, amit csak így ki kell várni, hogy és ezt ugye Magyarországról nekünk ennél egy kicsit több tapasztalatunk van már, vagy valahol előrébb járunk az idővonalban ebben a tekintetben. Szóval, hogy mi van, hogyha ez egy stabil hegemónia kiépítési kísérlet, és akkor mit kezdesz ezzel a sztorival? Az Egyesült Államok történetében nem példa nélküli, hogy egy pártnak évtizedekre sikerül országos szinten hegemóniát kiépíteni, tehát a polgárháború után a republikánus párt volt ilyen, tehát nem volt demokrata elnök, azt hiszem csak egy vagy kettő, ami 30 éven keresztül. A New Deal után a demokratáknál volt ugyanez, hogy Roosevelt után gyakorlatilag az Eisenhower volt az egyetlen republikánus elnök egészen, nem tudom én, Nixonig, ami megint egy 30 éves időtáv. Eisenhower, aki gyakorlatilag úgy lehetett elnök, hogy mindenbe elfogadta azt, amit a demokraták mondanak a társadalom politikába, és ezt letolta, és ő volt a képes, mint háborús hős letolni ezt a republikánus sok torkán. Szóval, hogy nekem ez a helyzet, nekem ez az alap megfejtésem, és szerintem ez nagyon érdekes lesz, hogy merre fog fejlődni ez a Trump hegemónia építési kísérlete.
Igen, és én nem is tudom valójában, hogy mennyire vitatkozol velem az eredeti állításban, mert hogy én ugye pont erre gondoltam azzal, hogy ez mire nagy legitimáció az a választás, és szerintem pont erre. Tehát, hogy valójában a Trump és a republikánus párt ez irányú mozgására nagy legitimáció, de azért vannak, és szóval én is gondolkozom azon, hogy ez egy ilyen nagy átalakulás kezdete, meg hogy tényleg új választói koalíciók jönnek el létre, amik tartósan maradnak, ezek maradnak, ahogy mondtad, vagy nem. Tehát mind a kettőre van szerintem simán esély, de hogy hadd mondjak pár ellenérvet akkor arra, hogy miért lehet ez egy ciklikus dolog. És olvasgattam egyébként a Bush megválasztása utáni ilyen elemzéseket is, az Obama megválasztása után, meg 2016-ból is, és így olyan típusú, nagyon hosszú időre álló változásokat jelzett mindenki előre, amik végül nem történtek meg. És hogy szerintem itt van egy nézőpont, amihez érdemes akkor visszamenni ahhoz, hogy például én miért gondoltam, hogy Harris fog nyerni. Ugye a legutolsó választás előtti adásban szavaztunk, ti Trumpot mondtátok, nagyon pontosan, én Harris. És akkor hozzátenném, hogy én azt mondtam, hogy nyilván bármi lehet, de szerintem inkább Harris.
És mi is ezt mondtuk azóta, hogy nyilván bármi lehet, de inkább Trump.
Igen, és akkor azt mondtam, hogy jobbnak tűnnek a fundamentumai, amit nem jó szót használtam, mert a fundamentumai valójában nem tűntek jobbnak, hanem a kampánya tűnt jobbnak. Máig annak tartok, és majd mindjárt kifejtem azt is, hogy miért. De amiért én szerintem ezt benéztem, meg amiért nagyon sokan benéztük, én azt feltételezem, hogy nagyon nagy részben az infláció az oka annak, hogy ez a választás így alakult az Egyesült Államokban. És Magyarországról nézve az az infláció, ami az Egyesült Államokban volt, az nem volt egy nagy infláció. Tehát, hogy azért ott 8-9
innen nézve volt. Kevés nagy infláció. Igen.
a csúcson, nálunk bőven 20 felett. Hogy innen nézve, ez nem egy olyan nagyon felháborító dolog, de ugye azóta nálunk volt egy választás, ahol még ezt is tolerálták az emberek, hiszen a Fidesz megnyerte az EP választást is, még hogyha népszerűségéből jelentősen veszítve is. De Amerikában sokkal érzékenyebbek szerintem az infláció, és akkor van ez a plusz, amiről már beszéltünk is valószínűleg, vagy lehet, hogy közvetlenül még az adáson belül beszéltünk, hogy 2024 egyrészt az inkumbens kormányoknak a mészárszéke, tehát 1905 óta ez az első olyan év, ahol minden hivatalban lévő kormány veszített a támogatottságából, kivéve Luxemburgot egyébként, vagy Svájcot talán, nem Luxemburgot, bocsánat. Szóval mindenkire nagyon rossz. Ugye másnap össze is dőlt a német kormánykoalíció, a franciák se állnak különösebben jól. Ez az egyik. Tehát, hogy ez az elmúlt 4 év, az infláció, Covid, háború, az egy ilyen elég durva mészárlást vitt végig a kormányok között. A másik pedig az, hogyha megnézzük azt a... Én az elittel szembeni bizalomhiányt, amögé nagyon betokálni, amiről a Szilárd is beszélt, sőt, szerintem ez a társadalmi szempontból talán az infláció után a legfontosabb kérdés. És hogyha itt megnézed az előző 3 választást, akkor az történt, hogy Obama után gyakorlatilag az elitek elküldték az Obama adminisztrációt, hiszen a külügyminiszterét indította Clintont, akire nemet mondtak, elzavarták, megválasztották Trumpot. Utána 4 év múlva Trumpra nemet mondtak, elzavarták, megválasztották Bident. Utána 4 év múlva Biden adminisztrációra, ahol az alelnöke indult, nemet mondtak, elzavarták Bident, és újra jött Trump. Szóval van azért most már 3 ciklus óta van egy ilyen folyamatos elitekkel szembeni beintés, és nagy részt bármelyik elit van hatalmon, annak van egy ilyen nagyon erős üzenet a választásokon, hogy nem ezt kellett van csinálni, meg nem jól csináltad. Nyilván ez nem zárja ki azt, amit a Szilárd mondott, hogy akkor mi lesz, hogyha ez az adminisztráció egyébként jól fogja csinálni azokat az ügyeket, amik valóban fontosak az embereknek, és szerintem ez lenne a legpozitívabb kimenetele az egész Trump kormányzatnak, hogy akkor legyen az a típusú populizmus, ami valóban megoldja azokat a problémákat, amik miatt az emberek szavaznak. Ezt ugye a Bidenék is megpróbálták deliverizmus néven, hogy akkor valóban kezdenek valamit a dolgokkal, levitték az inflációt, mindent, de hát így látványosan ezek, tehát így itt van valami nagyon erős diszonancia között, amit az emberek éreztek meg, amit a kormány mondott, bárkinek is van benne igazság, ez egy hosszabb téma szerintem, de hogy lehet, hogy valamit tud az elitekkel szembeni bizalmatlansággal kezdeni Trump, és akkor szerintem is van esély arra, hogy ez egy tartós átalakulás legyen. Egyébként pont van erről egy nagyon, nagyon jó könyv, ahol elfejtettem a szerző nevét, de hogy az a cím, hogy The Rise and Fall of the Neoliberal Order, és ott például amellett érvel a történész szerző, hogy ez a 20. század eleje óta a 3. nagy váltása a világpolitikában, és szerint az első a Great Society volt, aztán a háború utáni időszakban jöttek a neoliberálisok, és ennek a neoliberális korszaknak van most vége, és hogy mi jön, tehát ez a protekcionistább, nacionalistább vonal, az még kérdés, meg az is, hogy így lesz-e, de elég erős jelek utalnak arra, hogy igen. De hogyha visszaugrok ahhoz, hogy ugye azt mondtad, hogy egy kicsit védtem azt, hogy ez nem egy teljesen eldőlt választás volt, és hogy alakulhatott volna ez másképp is. Ugye választásoknál nem a popular vote-ra dolgozik senki. Tehát azt láttuk, hogy a Trump kampány is nagy részt a billegő államokra, meg a Harris kampány is a billegő államokra dolgozott. Tehát, hogyha popular vote lenne az eredmény, akkor nyilván máshogy működnének ezek a kampányok, de nem az, hanem az elektori szavazatok száma. Ahol effektíve 250 ezer szavazat volt a különbség. És tehát én nem gondolom, hogy ez lesz, meg nem is szeretném, hogy ez legyen, mert én egyébként a klasszikus republikánusokkal sokkal inkább egyetértek, mint a Harris-féle progresszívebb demokratákkal, de hogy valójában szerintem lehetett volna ez tök másképp. Tehát, hogyha fordított esetben, hogyha 4 év Trump után ugyanúgy elindították volna Harris-t meg Wolzot, akkor lehet, hogy ez a 250 ezer szavazat máshogy alakul, mert van ez az elitekkel szembeni bizalmatlanság, és van az infláció, ami az inkumbenseket üti. Én nem állítom, hogy ez lenne, csak hogy ez egy érdekes gondolatkísérlet.
Fűha, annyit jegyzeteltem itt közben, hogy már nehéz lesz visszatüzelni mindenre. Talán onnan egy horgonyt ledobnék még, hogy annyiszor előkerül a populizmus az utóbbi időben, én ezt két jelenséghez kapcsolom. az antielitizmus és az antipluralizmus. Most ugye ennek Trump elég jó példája, tehát az antielitizmust azt ti is jeleztétek, annak ellenére, hogy egyébként ez egy kizárólagosan percepciós antielitizmus, tehát ugye a New York-i ingatlan mágnás és a szilíciumvölgyi haverjai azért finoman szólva hát nem az antielitnek a csimboraszói. Úgyhogy ez szerintem ez a lufi ki tud pukkani, tehát az a kérdés, hogy mennyire hiteles akár elitkritikus szereplőket tud a másik oldal felállítani, és ez itt mindegy, hogy most republikánus vagy demokrata, és ahogy látjuk, szinte az is mindegy, hogy az elit tagja vagy nem, csak el tudja adni ezt a mondókáját hitelesebben. Nyilván ez a posztomaba korszakú demokrata pártnak még mindig egy iszonyatosan nehéz történet, és nem, ahogy látjuk, ezt a elnök helyettes jelöltje magában nem törte át. De az, hogy Trumpnál ez ki tud pukkadni, hogy meglátjuk, hogy Elon Musk mit produkál, és a többi kapitalista arc hogyan fog belefolyni a kormányzásba, akár a Trump család üzletei hogyan fognak ezzel kinézni, azért szerintem itt van nekik is kockázat, ami független attól, hogy a demokraták mennyire ügyesek, vagy nem ügyesek. Viszont tehát az, hogy a szavazók konkrét dolgokra várnak konkrét mondást, az szerintem még mindig igaz lesz, most is igaz volt, és Trumpék mondta a konkrétumot. Az iszonyatos szerencséje a Trump párt, vagy a Trumpi megközelítésnek, a kommunikációs gépezetüknek, hogy tényleg fragmentálni tudták az üzeneteket. Tehát az, hogy az arab amerikaiaknak el tudták mondani, hogy ez jó lesz nekik, hogyha inkább nem demokraták lesznek hatalmon, ez ugye teljes döbbenet, de sikerült, mert hogy az eddigi kinevezések alapján kőkemény Izrael támogatók kerülnek minden székbe. És ilyenről ugye tényleg sok példát tudunk mondani, hogy ez effektíve vissza fog-e nyalni ez a fagyi, ezt nem pusztán demokrata álmodozásnak tartom, lehet, hogy ezek a szavazók, amikor majd effektíve tényleg a családtagjukat elviszi a Immigration Enforcement, akkor meg fognak lepődni, hogy ők ezt az üzenetet nem hallották, ők mást hallottak, mert ők a borra valónak a adóztatása miatt gondolták, hogy ez jó lesz. Tehát annyira szegmentálni lehet az üzeneteket, hogy kérdés, hogy a szavazóknak összeállnak-e konkrétabb képek. És nem tudom, hogy ennek a fokozása, ami rendszerűen valószínűsíthető, mennyire fog tudni összeállni az elitellenes történettel még a következő választáson. Hát szerintem ez egy érdekes dolog, hogy két folyamat egyszerre megy. Tehát ez a globális elitellenes hullám, és közben pedig mindenki a saját maga kis bajára keres két jó szót, és azt a két jó szót most már be lehet mérni, oda lehet adni, és elmegy emiatt szavazni. Nem tudom, hogy... Szilárd.
Ja, nekem is sok videó van, de csak gyorsan akkor még így lekerekítve ezt a választási rendszer, meg a popular vote dolgot, hogy abszolút, szóval én értem, hogy ez megváltoztatja azt, hogy hogyan kampányolnak az emberek, és hogy nyilván az számít, hogy a végeredmény szempontjából az elektori dolgok fognak számítani, és hogy ott nyilván szorosabb az egész sztori, de hogy azt azért ne kerüljük meg, hogy ebben az esetben tényleg működik az a dolog, hogy amikor dagály van, akkor minden hajó emelkedik. Tehát, hogyha országosan a popular volt a republikánok, nem mindenhol emelkedik, akkor ott valójában az emeli a billegő államokban is a hajót. Tehát, hogy lehet, hogy kisebb mértékben emelkedik ott a hajó, de azért az összefüggés van az országos popular, vagy az országos szavazatszámok és a billegő államok szavazatszámai között, még hogyha ez nagyon áttételes és nagyon sok minden által mediált, vagy közvetített, vagy ilyen áttételeken keresztül történik. De hogy az infláció szerintem egy ilyen központi kérdés lesz ebbe az egész sztoriban, mert hogy nekem ez két dolgot mutat, az egyiket az, hogy szóval történetileg egy ilyen alacsony inflációs idő évtizedeket hagyunk magunk után éppen. Belépünk egy olyanba, ahol a globális gazdaság több eleme is valójában infláció generáló dolog. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy reshoringolni akarunk, tehát visszahozni dolgokat, termelési kapacitásokat Kínából, akkor nyilván drágább munkaerőköltségekkel fogunk számolni, ami a termékek árát növeli, tehát ebben van egy fontos inflációs izé. Ha elkezdjük a tarifákat, vagy az ilyen védővám dolgokat, akkor annak is van. Egy csomó minden valójában bele van kódolva egy csomó minden, hogy egy ilyen magasabb inflációs környezetben fogunk élni, amitől elszoktak a társadalmak, és a politikai elit is elszokott, hogy hogyan kezelje ezt, mert jobboldali szempontból egyszerű a helyzet, jobboldaliak azt mondják, hogy túlköltekeztünk, meg kell húzni egy kicsit a nadrágszíjat, az infláció rossz, elviszi a zsebedből a pénzednek az értékét. Ez egy más kérdés, hogy minél többet van, annál nagyobb értéket veszítesz absztrakt szinten, tehát hogy valójában az infláció ilyen értemben, olyan értemben, hogy akinek kevés van, annak jobban megérzi, mert 5 forint különbség is számít, de akinek meg sok van, annak sokkal többet veszít az értékéből, tehát ilyen értemben ez egy ilyen osztályokat összekötő valami az inflációnak az érzékelése, hogy az így nem jó dolog. De az is van, hogy ha olyan politikát akarsz, tehát hogy az alapvetően Keynesi politikát akarsz csinálni, már pedig úgy látszik, hogy Trumpék is, Bidenék is, és így mind most így valahogy ez a újra divatja lett Keynesnek, abba bele van kódolva szintén egy magasabb infláció, mert ott befektetsz, pörgeted a gazdaságot, teljes foglalkoztatottságot akarsz, és így tovább, tehát hogy abba is bele van kódolva az inflációs dolog. Na és akkor mit mondasz te, mint mondjuk adott esetben liberális vagy baloldali erre az egész sztorira, hogy a jobb oldalnak ellen tarts, mert a jobb oldal csak ezt mondja, hogy miattuk van az infláció, költekeznek, csókolom. És Trump is végül is ezt mondta, hogy Bidenék miatt van az infláció. És szerintem ezt még nem találták ki sem az amerikaiak, sem máshol. Az én válaszom az lenne, hogy hát így azt kell mondani, hogy erős szakszervezetek kellenek, ami megbiztosít arról, hogy a közösen megtervelt javakból mindig részesülsz, ki tudod harcolni a béreid, annyit növelkedjenek, amennyit izé. Másrészt meg termelni kell sokkal többet. Tehát, hogy itt termelsz. Ha több dolog van, ha több kínálat van, akkor alacsonyabbak az árak. És hogy ezt a fajta politikát, ezt szerintem még senki nem kötötte össze, de hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy amúgy a demokraták ilyen szempontból, és ez a technokrata elit, ez ilyen szempontból azért van tanulság arra, hogy mennyire nem képesek önkorrekcióra, mert ezt így 20, tehát amióta a COVID után, tehát 22-ben egy kábúja, mikor a COVID lecsengett, és közben kitört a háború Ukrajnában, akkor ugrott meg ez az egész. Tehát volt valójában 2 év arra, hogy rájöjjenek, hogy amúgy ez egy probléma. És az nekem, szóval az nekem nem teljesen érthető, hogy
mit csináltak ez alatt?
Jöttek rá, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és nem csak úgy, hogy mutogatunk a nagy makrostatisztikákra, hanem úgy is, hogy ez valahogy zsebben is érezhető dolog legyen.
Na jó, de egyébként abban még igazuk is van a Biden kormányzat kritikusainak, tehát például a Trumpéknak, hogy miattuk is van infláció, tehát arról elég jó számítások vannak, hogy ugye az American Rescue Package nevű törvénycsomag az egy olyan 1,5-2%-kal tolta meg a csúcsinflációt, de cserébe meg ugye elkerülték vele a gazdasági visszaesést. És megtörtént ez a soft landing, ugye az inflációt normálisan úgy kezelik, hogy hát az a kezelése, hogy nőnek az árak, és akkor a keresleti oldal szűnik meg, ami azt jelenti, hogy már nem tudják az emberek megvenni a drága cuccokat, ez gazdasági visszaesést okoz, és akkor lejjebb megy a kínálati oldal is ehhez igazodva, és ugye nem ez történik most, hanem effektíven tök jó gazdasági növekedéssel csökkent az infláció ilyen 3% környékére, de hogy azért a csúcson eléggé megtoltak a Bidenék, és meg a másik, ami kicsit ilyen, kicsit vitatkozva azzal, amit mondasz, hogy azért a Bidennél szakszervezetpárti elnök nem nagyon volt az elmúlt évtizedekben. Tehát, hogy kiment a picket line-hoz tiltakozni.
Én és ezt mégis tökre értem, csak hogy pont ezt mondom, hogy igen, tehát hogy onnan indulok, hogy azt mondod, hogy igen, a bideni COVID alatti ilyen jóléti költekezés, az egyébként hozzájárult az inflációhoz, amit Trumpék azért nem tudnak egyébként nagyon hitelesen mondani, mert egyébként például azt az ideiglenesen megemelt, nem tudom mennyi, $300 havonta családi pótlékot, minden gyereknek járó ez a mindegy child tax credit, tehát ilyen adó visszatérítés formájában, de az, gyakorlatilag azt Trumpék kezdték el még a Covid alatt csinálni, meg az ilyen csekkeket minden embernek, nem tudom mennyi $100, vagy mennyi volt ilyen kvázi támogatás, azt is a Trumpék
több
kezdték
is,
el.
Ami, több ezer, de
valójában nem? Bidenékhez az kapcsolódik, hogy ezeket kivezetik. Tehát, hogy az van, hogy nem tudták meghosszabbítani azokat a jóléti dolgokat, amik benne voltak ebben az American Rescue Plan-ben, és hogy Európában azért is kevésbé egy fokkal, itt is nagyon érzékenyek vagyunk az inflációra, de egy fokkal azért vagyunk kevésbé érzékenyek, mert vannak olyan nem piaci alapon működő intézményeink, amik tudják egy kicsit valahogy ezt az infláció okozta sokkotnak a társadalmi kárait valamennyire mérsékelni. Van, nem tudom, munkanélküliségi segély, van olyan, hogy az egészségügy meg az oktatás költségei nem inflálódnak párhuzamosan, van olyan, hogy nem tudom én, betegellátás és egy csomó minden.
Meg szabályok arra, hogy mikor raknak ki a lakásból, meg ilyenek, tehát hogy nem dobhatnak ki azonnal az albérletet, hogyha nem fizet.
Tehát, hogy pont ezek a cuccok, amik ugye kifutottak Biden alatt, ezeket ők vezették be nagy részüket, de nem tudták stabilan megtartani, és valójában ez a megélése az embereknek, hogy hogy megvolt a soft landing, és jól vagy földet értünk ebből az egészből, mint makrogazdaság, de hogy azok az intézkedések, amik az emberek soft landingjét is segítették volna, azok pont, hogy kivesztek. És erről nagyon keveset beszéltek közben.
Még egy dolgot hadd mondjak ehhez, ami kicsit kapcsolódik, de most már nem vitatkozom vele többet, csak hogy nekem tök régi elméletem az, hogy nem ugye csomóan aggódnak attól, hogy a újra hatalomra kerülnek a fasiszták, Weimarban vagyunk, jön a második világháború időszaka, és hogy szerintem tökre nem ez van, hanem szerintem 2024 az valójában 1968 újra, és hogy ami most jön, pont ez a magas inflációjú, valószínűleg rosszabb gazdasági növekedésű, politikailag feszült időszak, az a hosszú 70-es évek. És hogy az a hosszú 70-es évek, az egy politikailag nagyon érdekes dolog volt. Ugye pont ott is még össze is tudom kötni, hogy volt a Lyndon Johnson, aki egy karizmatikus, nagyon törvényhozással nagyon sok mindent elérő egyciklusos elnök volt, aki saját maga döntött úgy a népszerűségvesztése miatt, hogy nem indul tovább, és elindítja a népszerűtlen, nem is az alelnöke indult, hanem az egyik ilyen szörögetje végül. Akkor jött elő ugye a George Wallace, aki a proto-Trump volt délről, csak a demokratáknál még, és végül függetlenként indult el, és utána jött Nixon, aki pedig egy csomó ember számára egy ilyen morálisan elfogadhatatlan, az amerikai politikai doktrinákat teljesen újraíró republikánus elnök volt, és így tökre megvannak a hasonlóságok ebben az egészben. Az erőszak szintje is egyébként nagyjából hasonló ehhez az egészhez. És ott is azt láthattuk, hogy egyébként ennek az időszaknak a végével megjött a 80-as évek búmja Ronald Reagannel kezdve, tehát hogy és előtte volt két ugye borzasztóan unalmas demokrata elnök, Carter és Ford, akikre...
Ford republikánus volt.
Ja, bocsánat, igen, de hogy két... Tehát, hogy Carter például pont az egyik talán nem tudom, politikai szempontból ilyen írástudatlanabb elnök volt, akit valaha mondani tudnál. De és akkor jöttek ezek a jelentéktelenebb arcok, és utána jött Reagan, aki meg alapvetően megint átírta. Tehát lehet, hogy egyébként a Trumpi átalakulásból valami sokkal egy más típusú, de sokkal jelentősebb republikánus elit nő majd ki, de addig ez valószínűleg egy elég ilyen szenvedéses pár év lesz, még hogyha nem is tart ez.
Na, mindjárt forduljunk rá arra itt a utolsó részletünkben, hogy mit várunk a következő egy-két évtől, tehát ha adott esetben meg lesz a piros trifekta Washingtonban, és minden intézményt ők visznek, illetve már látunk jó néhány nevet.
Bocs, még egyetlen dolgot mondhatok, hogy ugye veled, nektek mondtam még, amikor elkezdtük az adást, és most direkt megnéztem, önigazolásként akarom mondani, hogy milyen meglepetéseket vártam demokrata szenátoroktól, és akkor én ugye ezért mondtam nektek a Colin Allredet Texasban, és az Osborne-t Nebraska-ban, és végül a Gallego, akiről meg a Szilárd beszélt korábban egy csomót nyert Arizonában, Viszont akik ugye a legmasszívabban alul teljesítették a Trumpot a republikánusok közül, az pont a Ted Cruz volt, aki az Allred-del szemben indult, és a Deb Fischer, aki meg az Osborne-nal szemben az indult. Osborne-nál. Szóval hogy valójában tök jó szerepelt ez a két tíze, és lehet, hogyha nincs ez az általános republikánus hangulat, akkor ők amúgy sikeres karriert tudtak volna befutni.
No, hú, amúgy ez nagyon érdekes most, csak ez az ilyen ki hogyan teljesített jobban meg rosszabbul, hogy ugye New York City-n belül Queensben volt a legnagyobb Trump erősödés, miközben ugyanott Alexandria Ocasio-Cortez kb. Hozta ugyanazokat a számokat, mint 4 éve, és most kirakott egy Twittert, vagy TikTokot, hogy jöjjenek azok az emberek, mert szeretne beszélgetni velük, ilyen tök kíváncsia, akik Trumpra és rá egyszerre szavaztak, mert ott van pár tízezer csak a saját választókerületében, vagy nem, lehet, hogy ez egész Queensre vonatkozik, pár tízezer ember, akik AOC Trump szavazók. Mm. És hogy szerintem ezek nagyon érdekesek lesznek, ezek az útvonalak, hogy kik ezek az emberek, és hogy őket mi motiválja abban, hogy hisznek abban, hogy helyi szinten mondjuk, mint képviselő az AOC hitelességében, de hogy országos szinten meg azt gondolják, hogy ezt Trump jobban képviseli, és hogy mik ezek a dolgok, meg így, így ezek a Joe Rogan szavazók is valamilyen módon, aki ugye Joe Rogan 20-ban még Bernie Sanders-t endorszolta, és a Bernie-t nagyon támadták is, hogy elment Joe Rogannek interjút adni 20-ba, most meg Trumpot endorszolta, és így az a bro közeg, az így a Bernie brók, akiket ugye annak idején szexizmussal vádoltak Hillary Clintonék, azok most
fűha, valamiben az őzikeit ugrátolt annyira, hogy már alig bírlak titeket követni, és kiinfláltak a beszélgetésből, de ide a Szilárd utolsó megjegyzés alá odavarnám azt, hogy ugye nagyon megnőtt a helyi média olvasottsága, tehát azt látjuk, hogy ha valamit olvasnak egyébként még az amerikaiak a kvázi mainstreamnek tekinthető médiából, már az kérdés, hogy a lokálist annak tartják-e, és egyébként ennek csökken az annak tartottsága. Szerintem innentől lesz érdekes, hogy a választói tájékozódás biztonsága, vagy a információs orientációs biztonsága, az ugye visszaszorul helyi szintre. Eddig is ez a megosztottság biztos, hogy jellemző volt a népi urbánus törés vonalon, de valószínűleg ez még fokozódik. Tehát innentől lesz tényleg érdekes az AOC Trump szavazónak a mindsetje, hogy ő biztonságban érzi magát, hogy döntést hozzon a helyi történetben, és a másikban viszont a percepciós kormányzás, vagy a percepciós menedzsment szempontjából fog döntéseket hozni. Ami most talán ide varnám át az eddigi általatok bedobott dolgokat a következő részletünkhöz, hogy mennyire változik meg a következő években az állammal szembeni állampolgári elvárások listája. Ugye ezt szokták jogfilozófiában a társadalmi szerződésnek fordítani. Tehát, hogy az USA-ban elfogadjuk azt, vagy elfogadják azt, hogy tényleg rengeteg helyen nincs állami segítség, és hogy ha most őszinték akarunk lenni, szerintem az infláció történetben is ott tartunk, hogy lehet emelni kamatokat, lehet csökkenteni kamatokat, de ugye a vámpolitika keményen vissza fog erre ütni. Tehát nem véletlen, hogy radikálisan szétvált a kötvény és a részvénypiac. Ugye a kötvénypiacon mindenki óvatos, mindenki arra számít, hogy a Trump-féle intézkedések is inflációhoz fognak vezetni, ha megcsinálja őket. És az amerikai államkötvények emiatt kénytelenek lesznek többet fizetni. Miközben a részvénypiac szárnyal, ami Trumpnak mindig fontos volt. Tehát, hogy mennyi ráhatása marad majd az államnak a giga meg a multi szereplőkkel szemben, és főleg akkor, hogyha Elon Muskok sétálnak már a lágóban, és beesnek egy Zelenszky hívásba, ahogy ez most megtörtént a múlt héten. Tehát bennem itt van kérdés, hogy egyáltalán az állami ráhatás még akár egy USA esetén, nem hogy Magyarország, nem hogy az Európai Unió esetén, mennyire fog tudni megmaradni. És egy csúszó inflációval mit fognak kezdeni a szavazók, amikor rájönnek, hogy esetleg akár csak egy 10%-os védővám is mit fog csinálni. Ott valahol volt egy beszámoló arról pennsylvániai gyárban választás után, hogy a fizetések csökkentését belevegtették arra az esetre, ha Trump tényleg bevezeti a vámot. És azok a munkások nyilván megszavazták a feltételezések szerint nagyobb részben a Trump érkezését. Tehát azért megint érdekes lesz, ha marad az inflációs környezet, és akkor vajon ez a labda tovább pattogtatható-e? Tehát a demokraták sikeresen tudnak-e kampányolni akár a következő időközén, akár az elnökválasztáson, hogy lám-lám a Trump sem tudta csökkenteni az inflációt. Vagy, és ez a, ugye Szilárd, szerintem ezt nem tudjuk eldönteni, de tök izgi kérdés, amit te mondasz, hogy eddig egy alacsony környezetből most átléptünk egy magasabb vagy volatilisebb inflációs világban, hogy ezt megszokjuk-e? Tehát, hogy most az jön-e, hogy akkor megszokjuk, hogy fogalmunk sincs hónap mennyi lesz egy liter tej, de már nem ezen pörgünk, vagy pedig tényleg mindig jön ez a tegnap még ennyi volt, és ma meg már ennyi. Nyilván nem hiperinflációs korszakban vagyunk, de az, hogy lesz-e más olyan probléma, ami ennél is szembetűnőbb lehet a fogyasztóknak.
Itt szerintem tök érdekes felhozni egyébként ismét a George W. második ciklusát, ahol ugye sokkal nagyobb arányban választották meg, mint az elsőben, tehát hogy ott volt egy masszív növekedés felé, és egy katasztrófa volt az egész ciklus. Tehát, hogy ott is a társadalombiztosítási rendszer átalakítása az így masszívan elbukott, a háborúi egyre népszerűtlenebbek lettek, és a következménye az lett, hogy Barack Obama 21. század eddigi legdurvább teljes választói és elektori felhatalmazását kapta valami tök másra, és azóta is tart ez az Obama-féle demokrata korszak, aminek kb. Most van vége. Szóval, hogy igazából nem tudjuk, hogy mi lesz. Van ugye az egyik opció, amit a Szilárd mond, hogy lehet, hogy már az is elég egyébként, hogyha úgy látszik, hogy ez az ember érted dolgozik, mert szerintem a Trumpnak ez a varázsa, igen, meg ez volt mindig a varázsa, hogy teljesen mindegy, hogy mit mond, az látszik rajta, azt érzed rajta, hogy érted, küzd, és ezért szavazol rá, és közben meg azt látod, hogy a demokrata elit meg teljesen el van szakadva, és szerintem ezért működött annyira nagyon jól ez a, volt ugye ez a híres kampánya a Trumpnak, a he is for you, she is for they, them. Igen. És ez volt a szlogen, és szerintem ez egy nagyon jól működő kampány volt, vagy kampányszlogen volt. Szóval ez az egyik opció, hogy lehet, hogy már az is elég, és a másik meg, hogy lehet, hogy akkor 4 év múlva ugyanúgy folytatódik ez a bizalmatlanság, és ugyanúgy kidobják. Azért itt nem egy egyszerű helyzetet örökölt a Trump. Örökölt egy viszonylag jól menő gazdaságot, viszont egy csomó társadalmi problémát, ugye hogy a déli határnak a lezárása meg rendberakáshoz mit fog okozni. Most amit látunk, hogyha kicsit erre kitérhetek, kiket nevezett ki eddig a Trump, ott én azt látom, hogy miközben külpolitikai vonalon ilyen egészen visszafogott arcokat nevezett ki, tehát most a Pete Hegseth védelmi miniszter, aki oké, egy Fox and Friends-es műsorvezető, de hogy egyébként még pont erről beszéltünk, miatt elkezdtük felvenni, hogy Princetonon végzett, Harvardon csinálta a masterét, Army Ranger volt, tehát hogy ő egy ilyen klasszik héja, Rubio szintén Kína héja, aki külügyminiszter lehet, Mike Waltz nemzetbiztonsági főtanácsadó szintén Kína héja.
Hát tehát, ő ezt... azért Oroszország héja is rendesen, igen, mármint, tehát... hogy pont most előkeresett az egyik, ez a Michael Tracy nevű újságíró előkeresett egy most november elején adott interjút a csávó, ez a Mike Waltz az NPR-nak egy rádióinterjút, és abban például arról beszél, hogy erősíteni kell a szankciókat Oroszország ellen, és le kell venni a, hogy mondják,
korlátozást.
A korlátozásokat Ukrajnáról, hogy használhasson fegyvereket.
Igen, tehát hogy még durvábban.
Tehát, hogy szóval, hogy ez azért kérdés, hogyha megígéred, hogy itt béke lesz, és közben ilyeneket nevezel ki, az például mennyire fog számítani.
Na jó, de hogy közben meg azt látjuk, hogy a külpolitikai tökre nem érdekelt az amerikai, de a politika érdekelt ők, azt simán lehet, hogy a Trump külpolitikában egy sokkal azonosabb vonalat fog vinni, mint a Biden adminisztráció vitt, csak még sokkal keményebben Izrael mellett kiállva, Kína ellen kiállva, és esetleg egyébként még Ukrajnát is, ha nem pénzben, de mondjuk a fegyverek szabadabb felhasználásában támogatva. De eközben viszont belföldre csupa ilyen igazi őrültet nevezett ki, tehát hogy tényleg azokat az arcokat, akik szó szerint értik a 13 millió illegális bevándorló azonnali deportálását, meg a munkatáborokat.
És hogy nem, ennek... egész, nem eléggé agresszív vadászkutyák lelövését, igen, ugye igen. A Kristi Noem, aki a Homeland Security, a belbiztonsági miniszter lesz ő, neki ez volt a nagy botránya egy fél éve, amikor, hogy arról beszélt.
Kölyök kutyáját, igen.
Kölyök kutyáját lelőtte, mert nem tűnt elég vadász ösztönösnek.
Majd ezt beleírt a könyvébe a biztonság kedvéért, szóval tényleg ilyen vadállatok lesznek felelősek ezért. Na és hogy ennek mi lesz a következménye? Tehát, hogyha... Mert az van, hogy volt ez a gondolkodás, hogy mit értenek az emberek a határ lezárása és a deportálások alatt. És volt egy csomó felmérés, amiből az derült ki egyébként, hogy a deportálást azt érti, alatt azt értik, hogy aki a határon megáll, azt visszaküldik. És nem feltétlenül azt, hogy egyébként aki náluk takarít, azt holnap elviszi majd a katonaság, és hazaküldi Kolumbiába, meg hogy a sarki zöldségest bilincsben viszik majd el a családjával együtt, már pedig azoknak, akiket kijelölt, azoknak ez a célja. És hogy mi lesz például a déli nagy, meg a középnyugati nagy élelmiszertermelőkkel, ahol nagy rész tényleg csak illegális bevándorlók dolgoznak, mert ezt a munkát ennyi pénzért ők tudják megcsinálni, és ugye, hogyha ennyi pénzért nincs senki, aki megcsinálja ezt a munkát, akkor sokkal több pénzt kell fizetni érte, akkor drágább lesz az élelmiszer, és ez még tovább növeli az inflációt. Tehát, hogy valójában az egész deportálási lánc az a vámgyűrűhez hasonlóan ilyen inflatórikus hatású lehet, mert hogy egyébként az Amerika, tehát nincs munkanélküliség gyakorlatilag Amerikában, és akkor, hogyha kiveszel 10 millió embert a munkaerőpiacról, akkor ezt nem tudod honnan pótolni, hiszen ahhoz, hogy olyan brutálisan be kéne röffenteni a legális bevándorlási rendszert, amit valószínűleg egy csomóan szintén nem támogatnak, például J.D. Vance részben, szóval hogy...
Igen, na, az kérdés meg, már,
az hogy... Az is érdekes az, amit mind a ketten pedzegettek szerintem, az, hogy minden, amit ígér Trump, vagy a nagy része, amit ígér Trump, az valójában az állami kapacitásoknak, az állam cselekvési képességének egy olyan típusú emelése, amiközben pont, hogy tehát, hogy ugye a neoliberalizmus alatt ez volt, hogy az államnak a cselekvő képessége az, hogy amiket meg tud csinálni, amiket meg tud építeni, ahogy be tud avatkozni, az így folyamatosan visszaépült, és privatizálódott, ki lett szervezve. És ezzel szemben van egy elégedetlenség, és Trump szavazóinak egy jelentős részét például ez is motiválja, hogy ezzel szemben van egy ilyen évtizedes elégedetlenség. És akkor azt mondani, hogy nem tudom én, pikpak deportálni 10 millió embert, az így állami kapacitásoknak a fejlesztése így, és nem, szóval szörnyen hangzik valójában, mert amennyire emberellenes és emberiesség ellenes ez az egész, de hogy ugye ennek van egy ilyen infrastruktúrája, hogy össze kell gyűjteni embereket, detenció, egy ilyen centrumokat létrehozni, tehát hogy egy csomó új szövetségi alkalmazott, egy csomó új intézmény, egy csomó új infrastruktúra építése kell, miközben ugye az is a mondás, hogy jön Elon Musk, és majd itt leépíti a fölösleges állami kapacitásokat, és majd itt kirúg mindent, és ez egész amúgy egy nevetséges, hogy az állami kapacitások leépítésére kinevezünk egy kamu állami alkalmazottat, szóval ez egészi önmagában csodálatos, ez tényleg a kamu állás, és hogy PR célokon túl nem értem, hogy egyébként így mi ez az egész, de szóval, hogy ez tényleg ez az ilyen, ennél ilyen klientelistább dolgot, nem tudom én, hol lehet, tehát, hogy Magyarországon sincs már ennél, tehát, hogy ez tényleg a szuverenitás védelmi hatóság szintű ilyen sóhivatal igen. Típusú kinevezés.
Ezzel picit vitatkoznék, ugye itt a Ursula von der Leyen is bevezette ezt a jobb törvénykezést az Európai Bizottságban, ugye ez neki az első ciklusban csak valóban lip service volt, hogy majd mennyivel egyszerűbb lesz, de pont a egyébként meglehetősen súlytalan Budapest deklaráció jobban a múlt hétről, amit elfogadtak az európai állam és kormányfők. Ugye ők is ezt mondják, hogy majd a következő ciklusban ezt egy biztos megkapja, mint területet, és tovább csökkentik. Tehát ez mind hát narratívaként mindenképp itt van velünk. A gyakorlatban az, hogy ugye a farmer tüntetéseket is mennyire indukálta az, hogy most ők hogy jutnak hozzá az agrártámogatásokhoz, hogy nem mekkora az adminteher, és szerintem számtalan podcastban mesélnek arról otthon is, hogy ugye az európai támogatásokat az hozza el, akinek nem kéne, és akinek meg lehetne, az meg be se jelentkezik rá, mert mivel jár. Tehát, hogy szerintem maga a gondolat nem rossz, az, hogy 2000 milliárd dollárt akar Musk kinyírni a 6000 jó pár száz milliárdos amerikai költségvetésből, tehát közel az egyharmadát, az mondjuk hajmeresztő. Tehát ha ezt csak a felét kinyírja, akkor is ez gyakorlatilag tömeges elbocsátásokkal jár. Tehát ezt én nem láttam élni.
De hogy ez meg megint egy ilyen nézőpontváltás, kicsit vissza a 21. század elé, tehát hogy pont ez a korszakváltó ilyen indulat, hogy ugye a Great Society előtt az Egyesült Államokban egy ilyen alapvetés volt, hogy egyébként nem az állam feladata az, hogy a szegényekről gondoskodjon, hanem az mondjuk az egyház, az NGO-k, meg a civil szervezetek, meg az egyének saját felelőssége, hogy gondoskodjanak a körülöttük élők, meg a társadalmuk szegényeiről, és akkor valamennyire ezt rakított át a Great Society egy ilyen európai modellé, ahol egyébként az állam feladata is az, hogy gondoskodjon azokról, akik leszakadtak, vagy valamilyen módon rossz helyzetbe kerültek, és erre állami kapacitásokat építsen ki. És ezeknek az állami kapacitásoknak a lerombolása, az simán lehet, hogy egy visszatér és ahhoz a modellhez, ami az eredeti amerikai modell volt, ahol ez egyébként nem feladata az államnak a vezetők szerint, és ez még egy hagyományosan republikánus dolog azért, ahol ugye azt mondja, hogy valójában a szegénységgel nem a kollektív fellépés, hanem az egyén felelőssége a társadalom felé az, hogy kezdjen valamit. Szóval szerintem itt inkább, de egyébként a deportálásokról, hogy ugye az, amit a Szilárd mondott, hogy ilyen hirtelen állami kapacitás növelés, én ezt egy helyen láttam egyébként ilyet jelentősen, és ez ugye Magyarország volt a holokauszt alatt, és azért az Egyesült Államok az nem úgy működik, mint Magyarország, ezt elmondtam, mert nem tudom, a háromharmadból is nálunk, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy a díszdeportálásokon kívül, meg ugye az, hogy újraindítják az ICE-nak a bevándorlási hivatal egyik alágának a munkahelyi rajtaütéseit. Ami eleve olyan dermesztő hatással lesz, hogy szerintem annak már önmagában inflatorikus hatása lesz, de hogy nem tudják ezt tömegesen megcsinálni, mert az Egyesült Államok alapvetően abban különbözik az európai országoktól, hogy nem inherens kulturális tulajdonság az, hogy ekkora bűnözés, hanem nagyságrendekkel kevesebbet költ rendőrökre, mint Európa. Tehát, hogy az a legtöbb amerikai állam az egyszerűen alul van rendőrösítve Európához képest, hogyha ilyen borzasztó amerikanizmust használhatok.
A munkahelyi, munkahelyi kiszállások kapcsán csak ez egy lábjegyzet csak a Zsolthoz. Én ebben látok egy olyan lehetőséget, amitől szerintem tart a baloldal is, hogy mennyire lesz ez szelektív. Tehát, hogy ez mennyire fog mondjuk Kaliforniára korlátozódni, és néhány New York-i entitásra, tehát ez tipikusan az az eszköz, amit ugye Xi Jinping a korrupcióellenes harcban használt tökéletesen, és ez egy ilyen hagyományosan jó célozható történet. Főleg akkor, hogyha párhuzamosan végigmegy az államigazgatás lojalista átfésülése. Tehát onnantól kezdve azért ez egy kemény dolog, és ne felejtsük el, hogy Trump ugye már az egyes ciklusában arra hajlandó volt, hogy John Kerry-re adóvizsgálatot kérjen. Tehát erről ugye már vannak sajtóbeszámolók, nem csak rá, ugye másra is. Nem ez az első ország, ahol adóhatóság vegzál embereket, de hogy azért ez a szelektív vegzálás, ez szerintem most adott esetben elég komoly valószínűséggel be lesz építve. Szilárd, vissza hozzád.
Ja, nem, igazából én is csak ilyen lábjegyzetbe gondolkodtam, vagy hogy még csak azt Zsolthoz, hogy igen, hogy amúgy az nem magától értetődő, hogy nem tudom, a városi önkormányzatok, meg állami önkormányzatoknak mennyiben kell együttműködniük mondjuk egy szövetségi hatósággal, aki ezt csinálja. Tehát most érted, egy San Franciscó-i önkormányzatnak, és ugye ez is volt, hogy nagyon sok város magát ilyen biztos helynek, vagy menedéknek nyilvánította Trump idején a bevándorlók, a papírok nélküli bevándorlók számára, és hogy azt szerintem simán benne van most is az évben, hogy itt ebből ilyen hatalmas jogi és politikai viták, és adott esetben ilyen nem tudom, az ICE emberei bemennek valamelyik nagyvárosba, és ott viszont az önkormányzat alá tartozó rendőrség. Szóval, hogy itt azért még lesznek azért vad dolgok a következő.
Hát vagy az állami state trooperek, vagy akárki, vagy a kormányzó által behívható nemzeti gárda, szóval itt azért a fegyveres erőknek is több szintje van.
Eltelt az első óránk az utolsó amerikánóból. Szerintem legyen egy olyan kör még zárásnak, ahol ránézzünk akár a kinevezések kapcsán, akár egyebek kapcsán, kifejezetten a magyar-amerikai, európai-amerikai kapcsolatokra, tehát egy picit visszaelvezve, és talán belengetve azt, hogy lehet, hogy még ilyen témákról beszélgetünk így hármasban. Tehát, hogy mire számítunk azzal kapcsolatban, hogy akár mi lesz Budapest-Washington már a lágó között, és hát persze itt van az Ukrajna kérdés, itt van a uniós kereskedelmi háború kérdése, tehát hogy a hallgatóink fognak-e mindebből érezni valamit. Ugye eddig megtárgyaltuk, hogy a kinti szavazók éreznek, nem éreznek, csak azt gondolják, hogy érzik, azt mondják nekik, hogy érzik, tehát különböző verziók vannak. Azt hiszem, hogy nálunk ennél sokkal direktebb és közvetlenebb dolgok fordulhatnak elő. Ami nekem érdekes az elmúlt egy hétből az az, hogy Brüsszelben nem érzékelek egyébként ijegységet, tehát egyrészt volt egy komoly készülés Trumpra, több komoly helyen sejtették, hogy ő jön, ezt hol előleg, hol utólag lehetett kideríteni, viszont ugye a kereskedelmi háború kapcsán elég valósak a félelmek. Talán a másik, és szinte az ukránnál nagyobb félelem a klímatörténet. Tehát az, hogy a teljes eddigi nemzetközi klímakooperáció az már most a COP29-en gyakorlatilag másfél héten belül összeomlik-e, vagy sem. Nyilván jogi értelemben nem, mert Bidenék addig még ott tudnak lenni, de Trumpot itt elkezdték beárazni, és ugye a környezetvédelmi ügynökség élére jelölt embere azért szintén egy elég hardcore belpolitikai figura ezen a téren. Ukrajna kapcsán viszont egyre inkább színesedik a kép. Tehát ez a 24 órán belül hajlandók vagyunk elveszteni a háborút, és ezzel véget vetni neki, ezt én nem nagyon látom már közösen elfogadott álláspontnak. Tehát többen is arra számítanak, és egyébként csak emlékezzünk vissza, hogy a Trump egy volt az, aki Obama után hajlandó volt akkor elkezdeni a Javelineket elküldeni. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire emlékeznek, ugye ezek a tankelhárító rakéták, ami gyakorlatilag az első komolyabb amerikai haditechnológia volt, ami ezt a halált okozó eszköztámogatásba számított már. Tehát ezt Trumpék lépték meg. Tehát azt szerintem Trump maga is, és a körülötte lévő emberek is jól tudják, hogy kell valamilyen mozgástér ahhoz, hogyha a Putyinnal akar alkudozni. Az is biztos, hogy jelenleg Putyin akar kevésbé alkudozni, mert ő áll éppen jobban a harcmezőn. Tehát ha Trump más nem akarna csak egy olyan dílt megkötni, amiben ő kellően fontos nemzetközi sikeres tárgyalóként megjelenik, akkor is egy kicsit oda kell pörkölni az oroszoknak, akár az ukránoknak adott fegyverekkel, ezek belengetésével, akár a németektől a Taurus átadásával, vagy pedig a szankciók további szorításával. Utóbbi szinte nehezebb, mint a fegyveres történet. Tehát a szankció megkerülés az egy külön téma. És nagyjából ez jön vissza a NATO-s körökből is itt Brüsszelben, hogy lehet majd beszélgetni a 2%-3%-ra emeléséről Trumppal, amúgy is szükséges, az Európai Unió is ebben az irányba halad, de hogy nem gondolják, hogy Trumpnak érdeke lenne 24 órán belül tényleg elveszteni ezt a háborút és odahajítani az ukránokat, annak ellenére, hogy Don Junior ugye arról beszélt múlt héten az egyik posztjában, hogy a apanást, vagy a zseppénzt meg kell vonni az ukránoktól, és onnantól kezdve vége a történetnek. Már csak azért sem, mert nyilván a saját emberei, akik tényleg a külügyi vonalon komolyabb track record-dal rendelkeznek, azt teljesen értik, hogy Peking ezt figyeli. Tehát ez nem egy önmagában álló döntés, és innentől kezdve ugye nem lehet csak úgy odahajítani Ukrajnát. Tehát nekem ez egy... Önmagában nem meglepő fejlemény, mert mindig azt látjuk, hogy az amerikai külpolitika sokkal folytonosabb, mint ami ennek a választások kapcsán, főleg a sajtón keresztül látjuk, de még a Trump kabinet leendő tagjai szempontjából is egy pozitív fejlemény.
Nekem ugye az Orbán-Trump kapcsolatok, tehát hogy most minden kinevezésből az látszik, hogy ugye elmondta kb. Minden egyes ilyen beszélőfej szakértő újságíró, mi is, hogy az, amit az Orbán előad arról, hogy mi lesz majd a Trump elnökség alatt, az azért nem úgy van, meg valószínűleg nem az lesz, és látszik, hogy valóban nem úgy lesz, meg nem az lesz. Nagy kérdés, hogy lesz-e vámvédőgyűrű, az nekünk konkrét gazdasági visszaesést jelentene, még akkor is egyébként, hogyha mi mentességet kapunk arról valamilyen módon, amire minimális esélyt látok, de nem teljesen sokat. Ukrajnával kapcsolatban igen, ugyanazt gondolom, amit te elmondtál. Szerintem a nagyon érdekes kérdés, én egész lelkes vagyok attól, hogy a Trump felrúghat egy csomó konvenciót a világpolitikában, és kezdenünk kell valamit azzal, hogy milyen típusú emberek vezetik Európát, és hogy mennyire nem gondolnak egyébként semmit a világról, és mennyire kicsi a felhatalmazásuk, és azt gondolom, hogy az ilyen típusú politikai sokkok azok nem csak mondjuk az EU-t, mint szervezetet, hanem a kontinens, mint ilyen politikai entitást is előre mozdíthatják, tehát átalakulhat az a gondolkodás, hogy mi kiszervezhetjük-e a védelmünket, meg a politikai befolyásunkat az Egyesült Államoknak, vagy saját magunkkal kell kezdeni valamit, meg a gazdaságainkkal, mert hogy nagyon sok szempontból borzasztó állapotban van ez a kontinens. Politikailag az ilyen szellemi kapacitásban mindenképp a vezetőkre, tehát nincs igazán egyéni gondolat, meg nincs igazán meglepő állítás egyáltalán. Ebben ugye az lesz az igazán fontos kérdés, hogy Trump mennyire gondolja komolyan ezt a második ciklust. Hogy ő legitimálni akarta magát azzal, hogy még egyszer nyert, törődik-e azzal, hogy mi lesz az öröksége. Én elég valószínűleg tartom, hogy ezzel következően már nem próbál meg megindulni. Ugye nem is indulhatna a 22. alkotmány kiegészítés miatt, de hát Donald Trumpról beszélünk, aki elvileg már a harmadik ciklusát tölti így is, hiszen ugye az előzőt megnyerte saját maga szerint. Szóval nem tudni, hogy ezzel mi lesz. Én várok egy csomó harcot. Tehát például a Muskkal arra nagyjából hónapokat adok, hogy ez a viszony ismét elromlik, ahogy elromlott korábban, és mert Trump nem szereti, hogyha valaki a fejére nő, meg túl nagy lesz a szája, és most ezt érzem kifejezetten. Ebben némi bizalmat ad a Suzy Wilesnak a kinevezése kabinetfőnökké, aki egy nagyon profi, és szerintem elég szuper ilyen politikai operatív, tehát ugye abban, hogy ő megpróbálja kezelni ezeket a Trump körüli őrületeket, abban ez egy nagyon jó jel. Eleve most már Trumpnak saját emberei vannak, nem a republikánus elit emberei, tehát itt kevésbé kell összeveszteni, vagy meg kevésbé fogyasztja majd úgy az embereket. Mindenki tudja, hogy mit várjon tőle, hogy hogyan kell vele együttműködni. Tehát ebből a szempontból stabilabb lesz, de azért így is lesz egy csomó politikai harc vele, mert egyébként unatkozna. Szóval így kérdés, hogy ezzel mi lesz, hogyha komolyan veszi az egészet, amire mondom, külpolitikában, meg a Vásznál utalnak jelek, akkor az jelentősen átalakíthatja az egész világ működését. Szerintem nem feltétlenül rossz irányba, hanem akár tök jó irányba. És akkor említsük már meg egyébként, hogy ugye egy csomót beszéltünk arra, hogy Harris lett az első női elnök, de hogy ilyen apró szintek is vannak, hogy azért, hogyha tényleg Rubiot választja, akkor kinevezi az első latinó külügyminisztert, kinevezte az első női kabinetfőnököt, szóval hogy vannak itt is ilyen elsőzések, meg ugrások, amik tök jó, hogy megtörténnek.
Egyébként abban, hogy abban az értékelésben, hogy az amerikai a mostani kinevez, vagy hát akiket megnevezett, hogy ilyen fontosabb pozíciókra, amik külpolitikát is érintik, és hogy abban a cezúra az kisebb, mint amennyire előre, nem tudom, sokan beszéltek erről. Amúgy mi szerintem itt azért azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy az a cezúra olyan nagy lesz, mint ahogy a kampány retorika egyébként ígéri. Én ebben egyetértek, az lehet, hogy az én értékítéletemben ez nem egy jó dolog, de ez már egy, mondom, ezek ilyen politikai értékítéletbeli kérdései, különbségek adott esetben. Szóval nekem azért ezek az ilyen nagyon, ezek az ilyen neokon light arcok, akiknek amúgy így mindenfelé héják, és mindent lebombáznának adott esetben, az nem a legszimpatikusabb, de hogy ez egy, amit mondani akarok, hogy nekem az egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye az ilyen klasszikus nemzetközi politika elmélet, vagy geopolitika, vagy diplomáciai elméletben az, amikor így ilyen multipolarizálódás van, akkor az a mondás, hogy hát ilyen kisebb vagy közepes szereplőknek megnő a mozgásterük, és akkor erről így most a Foreign Policy és Foreign Affairs hasábjai, meg más szaklapokban nagyon sokat lehet olvasni, hogy nem tudom én, hogy nő meg Indonézia mozgástere, meg hogy a BRICS, meg a nem tudom én mi. És hogy én ebben az egészben viszont azt látom, hogy ha Európát egy ilyen erősebb középhatalomnak tekintjük, akkor én ezzel a Trump győzelemmel azt gondolom, hogy így csökkent a mozgástere, és hogy így annyi a mozgástere, hogy így per pillanat nem, és hogy ebben most hallgattam a 444-en az Orbán Krisztián interjút, amiben így értékelte az eredményeket, és az a mondása, hogy így Európa jelen pillanatban nem tudja megvédeni magát, és nem tudja magát energiával ellátni. És hogy így ezen a ponton és közben, hogyha Amerikában meg ez az ilyen nagyon erősen Amerika először, Amerika first, de közben héják, mert szerintem ebben van egy ilyen affinitási pont, tehát hogy az America First nem biztos, hogy izolációt jelent, hanem az jelenthet egyfajta sokkal seggfejebb önérdekérvényesítést.
Transzakcionalista
tárgyalást. Igen, tehát hogy a sokkal nyíltabb, sokkal ilyen agresszívebb önérdekérvényesítést is jelenthet. És hogyha ez történik, akkor én per pillanat nagyon nehezen látom, hogy Európa számára, úgy, hogyha még hozzáveszük azt is, amit mondasz, Zsolt mondasz, az európai elitek fantázia hiányáról és egyéb politikai képességeinek a megkérdőjelezhetőségéről, akkor én nem látom azt, hogy Európa számára itt bármilyen fajta, most tudom, hogy ezen a budapesti találkozón rengeteg ilyen stratégia, vagy többet beszéltek a stratégiai autonómiáról, mint szoktak, de hogy nekem ez a beszéd, ez kicsit pont ez ilyen freudiánus elfedés, hogy valójában sokat beszélünk valamiről, aminek egyre kevesebb és kevesebb a valószínűsége.
Bocs, de én nem is erre gondolok feltétlenül, csak egy ilyen felmondat erre, hanem tehát én nem arra gondolok, hogy akkor a hivatalban lévő politikusok fognak ezen változtatni, hanem azt gondolom, hogy egyénileg is az államoknak a politikai realitása igazodik ehhez, és olyan emberek kerülnek majd hatalomba, de ez nem egy nagyon gyors idő, hanem sokkal hosszabb idő, akik képesebbek ehhez, tehát képességesebbek gondolni valamit Európáról.
Igen, de
jaj, hát én már ugye egyszer itt ebben amelyik adásban ilyen európai stratégiai autonómia szempontjából ilyen gólistáként coming out-oltam, azt hiszem, úgyhogy nyilván én is ezt, szóval azt egy mindenképp én is egy kívánatosabb dolognak tartanám, csak én azt gondolom, hogy ennek így vége. Ez a hajó elment.
Hát ebben a hajóban benne ülünk, tehát jó lenne azért, hogyha még lenne valami ráhatásunk, biztos, hogy nem a kellő sebességgel a megfelelő kikötő irányába tart jelenleg. De hát holnap kezdődik a következő hátralévő időszaknak az első napja, tehát ilyen szempontból egyébként Brüsszelben ezt most Macron is óriási lehetőségnek látja saját magának, hogy a maradék időszakában ezt az örökséget, politikai örökséget kidolgozza, és kérdés, hogy ebben, hogyha az előrehozott választás február 23-án tényleg meg lesz a németeknél, és egy életképes, ne adj Isten, csak két tagú koalíciót szül, akkor mert mennyiben tud ebbe belemenni. Itt a kérdés inkább már az lesz, ahogy eddig is azért ez felmerült, és nem véletlen a vita a minősített többséggel zajló külpolitikai döntések körül, hogy lehet-e minősített többséggel, vagy csak a jelenlegi konszenzussal Európában külpolitikai döntéseket hozni, hogy azért itt már egy, két, három ország ellenállása is elég ahhoz, hogy Európa ne tudjon a stratégiai autonómia irányába érdemben mozdulni. Ne állítson fel olyan pénzügyi alapokat, amik segítik a közös védelempolitikát. Nyilván ennek most nem Orbán Viktor a legnagyobb vagy egyetlen kerékötője, a német és a francia fegyvercégek is mérsékelten tapsolnak csak ehhez, tehát itt ugye nemzeti bajnokokat kéne megregulázni, és hosszú az a sor, hogy hány sebből vérzik ez a dolog, de ehhez kell valóban az az összeurópai akarat, hogy legalább néhány stratégiai területen legyen lépés. Meglepő módon ebben a legnagyobb partner maga Ursula von der Leyen, aki a kritikus nyersanyagok kapcsán is irányelvet, határidőket, egyebeket kitalált, átvert a tagállamokon, még a parlamenten is átmentek ezek. Tehát, hogy én a politikai szándékot erre látom, csak ugye itt kérdés, hogy mindkét oldal a másik stratégiáját lábonlövésnek tartja. Tehát a szuverenisták, patrióták, Orbán Viktor barátai azt gondolják, hogy több Európa nem lesz a megmentünk, hanem éppen a végünk, míg mások meg azt látják, hogy ha csak a szuverenitás nincsen közösen gyakorolva, akkor a maradék szuverenitás is elveszik. És ugye ez pont a korábban emlegetett Susan Strange-nek az egyik a globális kapitalista kaszinóban való állami magatartás leírását szolgáló hasonlata, hogy paradox módon akkor lehet valamit megtartani az államoknak a szuverenitásukból, ha azt közösen gyakorolják. Egyébként az a maradék is elveszik. Ez azért nekem nem tűnik egy olyan, ma már nem kéne, hogy ez egy világ megváltó gondolat legyen.
Abszolút, meg azt szerintem az is egy ilyen nagyon érdekes, meg ilyen bizonyos szempontból félelemkeltő dolog is, hogy ugye a világ történelemben vannak olyan időszakok, amikor az, hogy így egymással kereskedünk, vagy hogy így nekünk valami van, amit átpasszolunk nektek, és ízé, az így tud olyan lenni, hogy így a végösszege az így pozitív lesz. Tehát, hogy így mindenkinek jó. És akkor így vannak azok az időszak, és ez sokszor percepciós, tehát, hogy mind a társadalomban, meg a gazdaságban minden egyszerre valami materiális, de egyszerre percepciós kérdés is, hogy mit gondolunk, hogy előnyös-e, független attól, hogy izé. Na, de hogy azt akarom mondani, hogy szerintem azzal, hogy így Trump megerősödött, vagy hogy most így újra visszatér, meg így ez az egész America First dolog, ez így azt is, szóval, hogy folyamat felerősödhet az, hogy így országok a belpolitikai problémáikat, a belgazdasági problémáikat úgy próbálják megoldani, hogy valamilyen, szóval, hogy valamit a problémát valahogy átdobják a szomszéd kertjébe. És hogy szerintem ez van abban, hogy nem tudom, amikor a kínai túlkapacitások, túltermelés és alacsony belső fogyasztás az úgy oldód, vagy úgy tartódik egyben valahogy belülről, belgazdasági, meg belpolitikai szempontból, hogy a többletet azt így megpróbálod valahogy rádömpingelni a másikra, akinek emiatt a saját ipara viszont leépül. De ugyanez van azzal is, hogy nem tudom, Németország, amelyik nagyon ilyen spórlós és megtakarítós és izé, úgyhogy makrogazdaságilag az már káros ránézve is, azt úgy próbálja megoldani, hogy a megtakarításait átdobja Amerikára, ahol meg mindenki hitelez folyamatosan, vagy mindenki hitelt vesz fel, és hitelből történik minden, és az alapvetően a kínai és a német fel ilyen spórolós, merkantilista politikának szintén az ilyen átdobása Amerikára. És hogy folyamat, ezt ugye angolul ez a beggar thy neighbor kifejezéssel használják, hogy ez a igen, tehát nem lehet másképp fordítani, hogy így a problémáidat így dobd át a szomszéd kertjébe. És hogyha ez folyamatosan erősödik, az ugye beindítja ezt a spirált, hogy mindenki még jobban be akar zárkózni, mindenképp még jobban meg akarja magát védeni a problémáit, meg átdobni a másikra, és így mindenki dobálja a saját problémáit a másikra, miközben egyre erőteljesebben védekezik. És ilyen, ebben az értelemben viszont ez inkább hasonlít a 20-as, 30-as évekre, mert amit mondtál Zsolt, a 60-as is 68 után ezért azzal abszolút egyetértek. Viszont ez a geopolitikai dinamika, hogy itt mindenki valahogy megpróbál bezárkózni és saját problémáit átdobni a másikra, abban az nagyon erősen egy ilyen rossz spirált tud beindítani, és ebben Európa megint egy extra sebezhető pont amiatt, amit mondasz, Botond, hogy hát itt azért a különböző államok közötti
szerintem ezzel fel is dobtuk a esetleges folytatást, nem tudom, hogy az cappuccino lesz-e, vagy pedig inkább latte avokádó, vagy majd meglátjuk, hogy milyen irányba kanyarodik a
keserű. Flat white.
Hűha. Flat yellow. Na jó. Tehát, hogy itt még sok lehetőség van. Ugye tényleg a klímaváltozástól méltánytalanul keveset beszéltünk, pedig most jött ki a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara friss kutatása, ami azt a meredek állítást tette, hogy az elmúlt 10 évben annyit költöttünk a klímaváltozás hatásaival szembeni küzdelemre, mint amennyiben a 2008-9-es pénzügyi válság került. Ez ugye összesen 2000 milliárd dollár körüli nagyságrend, Elon Musknak felcsillanna a szeme. Tehát azt hiszem, hogy én annyiban vitatkoznék a 20-as, 60-as évek hasonlataival, hogy még ez is jön. És igazából ennek a hatásairól tipikusan alul becsülő üzemmódban szoktunk beszélgetni. Úgyhogy még ez a történet valahogy ráakaszkodik, ami nem egy zöld kérdés, tehát ez látjuk, hogy tényleg egyre több ember fog meghalni a hőhullámokban, egyre több helyen ez a biztosítási üzletág a tanása. Menjünk most el ebbe az irányba, de hogy ez most már nem pusztán egy ilyen ideológiai vita kérdés, hanem effektíve a szomszédországokból bekövetkezett árvíz, meg a nálunk zajló országokat is látjuk. Tehát ami biztos, hogy miközben fél lábunkkal már itt a globális koporsó felé evickélünk, a közben rendkívül nagy drámai show és tragikomédiák zajlanak, és ezeket is fogjuk tudni közvetíteni és kommentálni. Zsolt, Szilárd, én nagyon köszönöm nektek az Amerikánó 9 kitartó részében való együttműködést, közös beszélgetést, és remélem, hogy a hallgatók is értékelték. Ez a Partizán és a 24.hu közös kooperációja volt, hiszen Zsoltot újságíró, úgyhogy olvassátok a 24.hu-t is, illetve fizessetek elő, és természetesen Szilárd, ami a Partizán oldaláról arra buzdítunk titeket, hogyha tetszett ez a műsor, támogassátok a Partizánt 1%-kal, egyéb adománnyal, illetve nézzétek, hallgassátok a többi adásunkat, több mint 20 féle podcastot találtok a Partizánon. Ne felejtsétek el, hogy a Partizán podcast felhasználó az nem ugyanaz, mint a Partizán fő csatorna, tehát a Spotify és egyéb felületeken keressétek a megfelelő helyen, mert több visszajelzést kaptunk, hogy időnként itt eltévedtetek. Ha egyébként a nemzetközi politikával csak tömören szeretnétek foglalkozni, akkor pedig iratkozzatok fel az én hírlevelemre, a heti feledire, ami minden szerda reggel érkezik a postaládátokba, ahol jobb esetben nem a spam folderben kell keresni, hogy mi történt az elmúlt hét 168 órájában a nemzetközi politikában. No, hát itt tartunk a 9. adásra, a hírekkel, hogy mi történik itt hármunkkal, és hogyan akarjuk ezt folytatni, van-e erre lehetőség, mindenképpen jelentkezünk, kövessétek tehát a közösségi média felületeken ezt a hírt, és minden továbbit, amit majd közzéteszünk, és számítunk rátok a továbbiakban is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, elképesztően izgalmas, hosszú, nem mindenkinek keserű választás volt ez, úgyhogy hajrá, mindenki olvasgasson, mindenki fogyasszon, mindenki igyekezzen megfelelően tájékozódni. Sziasztok!